És Katona Csaba továbbra is itt van a stúdióban. Jött egy ilyen üzenet. Mielőtt, és ezt meg kell, hogy mondjam, még Fábri Sándor. Na hát, köszönöm. Gedén röhögtünk néhány hete, ő kétszer sikerült az elején és a végén is egy interjúlajnál, szóval természetesen Fábri Zoltánra régóta várok, hogy sorra kerüljön itt a rovatban, a zseniális filmrendező. Mindjárt következik, de jött egy ilyen üzenet hozzá Csaba, hogy mivel Csaba is köthető Jászárok szálláshoz, én pedig ott nőttem föl, azt kérdezném, mit gondol igaznak a Csörsz árka mondáról? Az micsoda?
A Csőszárka mondára a lényege, hogy van egy hosszú, több mint 1000 kilométeres árokrendszer, valószínűleg szormata védmű, aminek egy része Jászárok szállásnál található. Aha. Jászárok szállástól Áruktőig terjed egy hosszabb szakasza. Igazából a Gyöngyöspatak vizét is ebbe folyatták bele egy idő után. Na most ugye, mint minden ilyen ókori, vagy annál régebbi ember általi alkotás, annak a története ugye a homályba vész, legalábbis források segítségével nehéz feltárni, hogy hogyan keletkeztek ezek. Viszont különféle mondák igyekeztek alátámasztani a keletkezés körülményeit. Hívták ezt ördög árkának is, több ilyenről tudunk, ugye van ilyen Budapest területén is, hogy ezt az ördögök csinálták, a Csörsz árka mondat pedig az, hogy Csörsz egy fiatal fejedelem volt, aki feleségül akart venni egy leányzót, egy nála nagyobb király vagy uralkodó leányát, és azt a feltételt szabta neki, hogy össze-össze talán a Dunát a Tiszával, egy árkot kellett ásatni, és Csörsz, hogy eléri ezt a célt, iszonyatos kegyetlenséggel dolgoztatta az embereit, és aztán a égiek megelégelték az ő példátlanná vált, partalanná vált kegyetlenségét, és egy villám agyonütötte Csörszt, aki így módon nem tudott megházasodni, és így keletkezett ez a félbe maradt árok.
Akkor Csörsz utcát nem róla nevezték el?
Szerintem róla nevezték el, ha tippelnem kell, igen, de ez csak tipp, konkrétan nem tudom megmondani, de hát ugye attól valaki egy mondai alak, attól még el lehet róla nevezni egy utcát, különösebb nélkül, mert miért is nem.
Mondai alak, igen, bármit, ők bármit megtehettek, lehet belőlük utca, és van is, igen.
Pontosan, és a lehető legnehezebb belekötni ebbe az egészbe, ráadásul ez egy viszonylag népszerű történet, viszont történeti alapja az gyakorlatilag semmi nincsen.
Világos. Viszont Fábri Zoltán biztos.
Fábri Zoltán biztos, Sándor is van, de azért mi beszéljünk Zoltánról. Annál is inkább, mert szerintem minden idők egyik legnagyobb magyar filmrendezője. Ugye ő egy gyakorlatilag 1945 után tudta igazán kibontakoztatni a tehetségét, de figyelembe véve, hogy 1917-ben született, ez nem annyira meglepő. Tehát, és szerencsére 1994-ig messze a rendszerváltáson túl itt volt velünk. Mi az, amit fontos tudni róla? Beszélgettünk itt az előbb arról, hogy számos kiváló film fűződik a nevéhez. Mondok egy személyes kedvencet, azon túl, amiről mi beszélgettünk, az a Pál utcai fiúk. Tehát ha van Molnár Ferencnek tényleg szívdobogtatóan kedves, szép, megható története, akkor az valóban a Boka János Nemecsekernő Csónakos, a Pásztorfiúk és mások nevével fémjelzett kiváló regény, és ezt dolgozta föl egyebek mellett ugye Fábri. De az ő nevéhez fűződik az Isten hozta őrnagy úr is, ugye itt ne felejtsük el Lacinovi Zoltán parádés alakítását, ugye ez a Tótéknak a feldolgozása, de hát ha ilyen filmeket mondunk, mint a Hannibál tanár úr, gondoljunk az Éjjel Hannibál, Éjjel nyúl kiáltásra, vagy akár az Édesannára, vagy a Kétfélidő a pokolra, akkor el lehet mondani, ha ezeket a filmeket ő megalkotja, már akkor helye van a magyar művelődés történetbe. De a személyes kedvencem, és beszélgettünk arról, hogy ez nálad is így van, az az Ötödik pecsét. Ez valami egészen félelmetes erejű film, ugye 1976-ból, és egy elképesztően erős morális dilemmát vesz elő. Ugye itt arról van szó a nyilas rémuralom idején, hogy beszélget egy baráti társaság arról, hogyha választaniuk kéne, hogy kik legyenek a minden erkölcsi morális gátlástól mentes, a túlélés érdekében bármire képes rabszolgatartó figuráját választanák el, őt hívják Tomóceusznak, talán, ha jól emlékszem, vagy pedig a
Tomóceusztal?
De igazából nincs jelentősége. Annak viszont van, ugye, hogy a másik lehetőség, akit viszont Gyugyunak neveznek, ez a kiszolgáltatott rabszolga, és hát a társaság nagyon nehezen tud döntést hozni ezzel kapcsolatban, hogy most akkor mi a helyes út. És egy fényképész, aki a frontról jön meg, egy Keszei nevű ember egyértelműen úgy foglal állsz, hogy Gyu lenne, a többiek viszont nem erre az álláspontra helyezkednek. És a film innentől kezdve a féktelen terror irányába viszi el ezt az egész történetet. Gyakorlatilag ezek az emberek arra kényszerülnek, a magát erkölcsi hősnek tartó Keszei kicsinyes feljelentése nyomán, hogy konkrétan döntést kell hozniuk, hogy hova álljanak. Na most ennek az egész filmnek szerintem a elképesztő színészi gárdával találkozunk. A ma már szinte elfelejtett Bence Ferenc például. De ne felejtsük el Horváth Sándort, ne felejtsük el Márkus Lászlót, de aki szerintem ebben az egész filmnek a legfélelmetesebb figuráját játsza, szó minden értelmében, azon már említett Latinovi Zoltán.
Képesztő, igen.
Tehát ő játsza azt a nyilast, egy jól fésült úriembernek tűnő civil ruhás nyilast, aki megfogalmazza azt, hogy a terror lényege a nevelés, hogy a egykor gondolkodó és morális kérdésekben is dönteni akaró polgárokból kihozzuk azt, hogy akarattalan és önbecsülést nélkülöző bábok legyenek, ennek pedig az a módja, hogy rá kell őket kényszeríteni arra, hogy idézőjelbe önként megtegyenek valami olyat, ami után képtelenek tovább egy normális életet élni, és innentől kezdve zombikká változnak. Persze ez a kifejezés nem hangzik el a filmbe. És ugye az egész filmnek
jól talán... emlékszem, az utolsó film, ez volt az utolsó szerepe, nem sokkal halál előtt készült.
Azt hiszem igen. Azt hiszem igen, 76-os a film. 76-os a film, ha az emlékezetem nem csal. És az a félelmetes, embertelen erő, amit Latinovics meg tud jeleníteni, az a mai napig ijesztő, hogyha az ember ránéz a képernyőre. És ugye a filmnek pedig az lesz a vége, hogy a magát önérzetes gyugyunak mondó keszei fog erkölcsileg megsemmisülni, hiszen számos ember halálát okozza. Ami pedig a társaságot illeti, ugye a Béla, a fogadós, Király és Kovács mindannyian áldozatul esnek a nyilas terrornak, mert képtelenek megtenni, amire kényszeríteni akarják őket, hogy egy megkötözött, magatehetetlen, a filmben egyébként hangsúlyozottan kommunista foglyot fizikailag bántalmazzanak. Ugye ez volna a feltétele annak, hogy megkíméljék őket. És ezt egy valaki teszi
Csaba,
meg.
Ne mondd el a végét, hát ha valaki még szeretné, ne spoilerezzük ezt.
Maradjuk annyiban, hogy az őzelagos által alakított figura viszont más utat választ, és mégis azt lehet mondani, hogy erkölcsileg indokolható, amit tesz.
De hogy miért, ezt sem kell.
Ezt tényleg nem mondjuk el. Mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy nézze meg ezt a filmet. Aki nem látta, az azért, aki pedig látta, az éve nem lehet elégszer látni. És igen, itt látok a hallgatói hozzászólás, hogy valóban utolsó filmje volt Latinovicsnak.
Még azt említsük meg szerintem, hogy Sánta Ferenc regényéből készült.
Így van.
Ez szerintem fontos. És hát Fábrira visszatérve, egy apró érdekesség az ötödik pecséten túl, hogy elmentek szerepelni egymás filmjeibe rendezők, és hogy Fábri játssza Dániel Zoltánt a Tanúban.
Így van, így van, így van.
Csak egy érdekes apróság, de szerintem tök emlékezetes beugrás a részéről, tehát ő nem színészkedett, de hogy rendezőként is ilyen apróbb szerepekre beugorgattak, és azért egy minimális, de emblematikus szerep azért a másik kultikus magyar filmben.
Azért nagyon erős szerep volt egyébként Dániel elvtársé, és lehet, hogy én rosszul emlékszem, de talán nem, hogy ő talán, ha jól emlékszem, Várkonyi Zoltánnak a sógora volt. Fábri.
Igen?
Ez most csak egy ilyen emlék, tehát most nem merem állítani 100%-ig, csak arra jutott az eszembe, hogy ugye Várkonyi maga saját filmében szerepelt előszeretettel, tehát ilyen apró szerepekbe föltüntette magát, úgyhogy úgy látszik, hogy valóban volt egy ilyen szokás, hogy így módon is megjelenjünk, de hát nem menjünk messzire, Quentin Tarantino is hajlamos az ilyesmire.
Igen, és jól is áll neki szerintem, bár ez nyilván...
Abszolút mérték is, sőt nem egy filmébe ki is nyilatta magát.
Kicsit még a családjáról, meg az életéről Fábrinak? Mondd ezt pár dolgot?
Fábri polgári családból származott, de nem ez volt a születési neve, ez egy felvett név volt, tehát egy magyarosított név volt, és alapvetően színházaknál dolgozott, de onnantól kezdve, hogy ez 50-es évek elején a filmstúdióhoz került, onnantól kezdve egyértelműen a film határozta meg az életét. Tehát a filmének egy részét nagyon-nagyon fiatalon forgatta, ezt ne felejtsük el. Hát a Hannibál tanár úr idején hány éves? 20 éves. Ugye a Hannibál tanár...
És most megnézve a színházba is mennyire elképesztően aktuális, nyilván maga a regény, amelyet egyébként Móra Ferenc írt, de hogy elképesztő, és a film is zseniális.
A regény, ha már szóba jött, Móra Ferenc, akit sokszor vádoltak meg azzal, hogy nem gondolkodik elég magyar módon, a regényben nagyon szépen megtalálható az, amikor a tanárurat letolják, hogy nem elég magyarosan oktatja a történelmet, mire ő felveti a válaszait, de hát legyen szabad megjegyeznem, hogy a pun háborút mégis hogy oktassam magyaros szellembe, mert hát ugye itt vannak problémák. Mire elmondják neki, hogy hát nagyon egyszerű dolog ez, nézzük meg azt, hogy is hívták a római hadvezér, Scipio, az majdnem Scipio, jól megcsípi az ellenfelet, és hogy hát hogy hívják a punoknak a vezéreit, az ókor degenerált franciái, így ez hangzik el a regénybe konkrétan. Hannibál, tehát ezek az emberek bálnak fogják fel a háborút. Na látja kérem, ezt így lehet magyarosan oktatni a történelmet. Hát azt gondolom, hogy ennek is is van ma aktualitása.
Abszolút. Na vissza akkor kicsit Fábrihoz.
No, hát Fábri tehát az 50-es években került a filmstúdióhoz, és innentől kezdve, ezt ugye nehéz kitapintani, hogy ez hogyan működött, de sorra kapta a lehetőségeket arra, hogy jobbnál jó filmeket készítsen. Ilyenkor mindig fölmerül az a kérdés, hogy mennyire tapintható ki az ideológia ezekben a filmekben, mennyire lehet azt elmondani, hogy hát látszik rajta, hogy 1949-ben kiépült egy pár rendszer idején készültek ezek a filmek, én pedig azt gondolom, hogy ő igencsak jól távolságot tudott ettől tartani. Tehát ha megnézzük ezeket a filmjét, mondjuk a Két fél idő a pokolba, az se arról szól, hogy a rendszer egyértelmű ideológiát jeleníti meg, az ötödik pecsét az abszolút nem, és ugye nem véletlenül jött szóba ez az a szerep, amit ő eljátszott, hát a Tanú nem rendszerkritikus film, akkor semmi. És nagyon sajátos dolog egyébként, ha már ez így szóba jött, hogy ő például a Hannibal tanárulat ugye nem teljesen abban a szellemben rendezte meg, ahogy azt Móra Ferenc megírta, tehát ott azért fogható a korszellem, az 50-es évek korszelleme. De már akkor kicsit előrébb menve a dologba, az, hogy például a kommunista foglyot szerepelteti az ötödik pecsétbe, az teljesen helyén való, mert hát azt tudjuk, hogy annyira sok hogy jártak el a kommunistákkal szembe, és hogyha bárki megnézi ezt a filmet, én nem gondolnám, hogy az fog az eszébe jutni, hogy ez valami pártpropaganda, hát dehogy is az. Úgyhogy egy olyan formátumú rendező volt, aki azt gondolom, hogy a lehetőségekhez mérten maximálisan túl tudott lendülni azokon a korlátokon, amit a rendszer támasztott vele szemben.
Szerintem ez a legtöbb, amit el tudott érni, hogy ez a legmagasabb szint, amit rendezőkről a kor körülményei között állítani tudunk.
Bármilyen művészi alkotóról. Tehát nem olyan régen voltam Balatonfüreden a Vaszori villába, a Balatonboglári kék kápolnával kapcsolatban beszélgettünk, ahol 68-tól 73-ig hát alternatív művészeti kiállításoknak adott otthont, és 73-ban hatalom ezt annak egy és mondja szerint bezáratta. Ugye szóba jött az, hogy ez a nagy legenda, hogy tiltott tűrt támogatott, ez így kanonizáltan nem létezett. Hogy sajtótörvény se volt igazán Magyarországon 45 után, és az, hogy mi a tűrt, mi a tiltott, mi a támogatott, azt általában a gyakorlat döntette el. Tehát, hogyha valaki átlépett egy bizonyos határt az acéli kultúrpolitika idején, akkor azért úgy jelezték, hogy ezt most nem kellene, és 1981-ben, ha jól emlékszem, a Magyar Írószövetség egyik kongresszusán valaki fölállt, és javasolt, hogy lesznek szívesek megmondani, hogy pontosan mi a cenzúra határa. Mindenki jobban jár a hatalomnál, senki nem fogja átütni a határt, senki nem fogja azt mondani, hogy most olyat csináltam, amit nem kellett volna. A másik dolog pedig az, hogy nekünk meg íróknak meg sokkal egyszerűbb lesz, mert akkor tudjuk, hogy mit szabad írni és mit nem. Gondoljunk bele, hogy mit jelent ez, amikor megfogalmaz egy író ember az, hogy kérem szépen tessék nekem kirakni azt, hogy meddig lehet elmenni. Tehát ez biztos, hogy nem normális.
Csaba, nagyon szépen köszönjük a megemlékezést Fábri Zoltánról is. Gyorsan két üzenet. Egy visszaemlékezés egy hallgató részéről 88 márciusára, amit te is említettél, hogy kim voltál az utcán. Bejött valami pártitkár a suliba, és azt mondta, hogy akivel szemben intézkedni kell március 15-én, azt nem engedik érettségizni. Édesanyám aznap rám zárta az ajtót, mert ismert.
Ez hajszál pontosan így történt. Én sem úgy mentem ki aznap az utcára, hogy anyukám megdísért volna érte. Maradjunk, hogy már kicsit veszélyesebb volt a dolog, mint amit gondoltunk.
Aztán Fábri Zoltánra, igen, megírták a hallgatók, hogy a felesége Apornó Noémi.
Apornó Noémi, igen, a színésznő.
Igen. Uh-huh. Azt mondja, aki Várkonyi Zoltán húga, és akkor így alakult.
Akkor csak jól emlékeztem.
Így is van, igen.
Örülök
igen.
Neki.
Igen, és akkor a leszármazottakról pedig Fábri Péter, fiúk, fotóriporter, fotóművész volt, de már nincs köztünk, unokája, szintén Péter, ő viszont 85-ben született ifja Péter. Ő még természetesen itt van. Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük, ismét egy élmény volt.
Én köszönöm,
egész reggel vele. Most a hallgatóktól nem idéznék, mert a gratulációk és jó kívánságok kitöltenék a maradék műsoritőt, meg még jóval hosszabbat, és reméljük, hogy még majd folytathatjuk.
Történésznek az a feladata, ahol hívják, menjen, de ezt nem de minden feladatnak, ugyanúgy örülnél bármikor.
És még ilyen frappáns befejezése. Jó, nagyon köszönjük még egyszer.